Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szombati műsorunk tartalmából. Miért fontos, hogy szent útravalóval távozzunk a földi életből? Dolhai Lajos atya, Csúcs és Forrás című könyve alapján indított sorozatunk 21. része. Fatimában tartják szeptember 2. és 5. között a jogászok 12. nemzeti találkozóját. Hit és hűség a pap életében. Páter Szabó Ferenc Egyházunk szemben a kihívásokkal címmel indított idei sorozatának 6. része. Miért fontos, hogy szent útravalóval távozzunk a földi életből? Dolhai Lajos atya Csúcs és Forrás című könyve alapján indított sorozatunk 21. része. Dolhai Lajos teológus, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnöke és a Vatikáni Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja a 2021-es Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületeként kalauzt állított össze az eukarisztiáról. Sorozatunk 21. részében arról hallunk, hogy miért fontos, hogy szent útravalóval távozzunk a földi életből, illetve a szentségimádás témáját fejti ki a teológus. Miért fontos, hogy szent útravalóval távozzunk a földi életből? A súlyos beteg, idős, az életük végéhez közeledő katolikus keresztényeknek a pap egyszerre 3 szentséget szokott kiszolgáltatni. A bűnbocsánat szentsége, a betegek kenete és az oltári szentség. Életünk végén a betegek kenetéhez, vagyis az utolsó kenethez kapcsolódó szentáldozást az ősegyházig visszamenő hagyomány alapján szent útravalónak nevezzük. A katolikus katekizmus szerint az atya felé tartó átmenet pillanatában Krisztus testének és vérének vétele sajátos jelentést és fontosságot kap. Az áldozásban befogadott szent test és vér az örök élet vetése és a föltámadás záloga. Annak idején még Luther Márton is azt mondta, hogy életünk végén az utolsó szentáldozás olyan gázló, híd, hajó és hordágy, amelyen keresztül ebből a világból az örök életbe megyünk át. A latin elnevezés, viaticum, profán értelemben az utazáshoz szükséges ételt és italt jelentette. Pogány környezetben az az étel vagy pénz, obulus volt, amit Káronnak, az alvilág révészének kellett fizetni, hogy az elhunytakat ladikjával átvigye az alvilág folyóján. Ezt a görögök halottjaik nyelve alá helyezték, más források szerint szemeikre. Az első keresztények is úgy tekintették a halált, mint egy nagy utazást, migráció ad dominum, amelynek során a mennyei eledel segíti a hívő embert. Hasonlóképpen, mint ahogyan a gondviselő Isten segítette Illés prófétát az ő angyala által, hogy eljusson Hóreb hegyéig. Ez a mennyei atya utolsó segítsége, amely segít bennünket abban, hogy mint tékozló fiúk visszataláljunk az atyai házba. A keresztény ember, amikor ebből az életből távozik, Krisztus testének és vérének szent útravalójából részesül, amely a feltámadás záloga Jézus szavai szerint. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az eukarisztiát az örök élet zálogának mondhatjuk, mert nem csak biztosra ígéri, de szentségileg már is jelenbe hozza, mosttá teszi a feltámadást és a mennyei örök boldogságot. Az eukarisztia az eljövendő dicsőség vacsorájának, a bárány mennyegzői lakomájának elővételezése. Erre emlékeztet bennünket a miséző pap a latin rítusú szentmisében, amikor az áldozásra hív. Már az ősegyházban kialakult az a szokás, hogy a haldoklók a bűnbánattartás és a szent olajjal való megkenés után részesültek a szent útravalóban. A niceai zsinat elrendelte a haldoklóknak a viatikum kiszolgáltatását. A püspök mindenkinek, bárki is halálveszélyben van, és kéri, hogy részesítsék az áldozás kegyelmében, ki kell szolgáltassa az eukarisztiát. A középkortól kezdődően a szent útra való gondolata fokozatosan elhalványult. Fontosabbnak tartották az utolsó kenetet, mint a szent útra valót. Nagy áldás lenne számunkra, ha megértenénk, hogy milyen szép és üdvös dolog az, ha bűneinktől megtisztulva, a betegek kenetével hitben megerősödve, és a szentségi Jézussal szívünkben fejezhetnénk be földi életünket.
A szentségi mádás. Az oltári szentség, mint szentség, elsősorban szent misét, az eukarisztia megünneplését jelenti, amelyhez hozzátartozik a szent áldozás. A szent áldozás révén erősödik a Krisztussal való hitbéli egységünk és életközösségünk. Napjainkban az eukarisztikus lelkiség másik fontos jele és eszköze a szentségimádás. Jézus szentségi, de valóságos jelenlétéből következik, hogy az eukarisztiában jelenlévő Krisztusnak kijár a tiszteletnek az a formája, amit imádásnak szoktunk mondani. Hiszen ő benne, aki az oltári szentségben nekünk ajándékozza magát, egyben az Isten fiával találkozunk. Már Szent Ágoston, egyházunk nagy tanítója is azt írja, hogy senki sem eszi ezt a testet anélkül, hogy előbb ne imádná, és bűnt követnénk el, ha nem imádnánk. Kétségtelen tény, hogy az első keresztény évezredben nem volt szokásban az oltári szentség imádása szentmisén kívül. Az eukarisztiát csak azért őrizték, hogy azt el tudják vinni a betegeknek is. Csak a 13. századtól vált általánossá a gondolat, hogy az oltári szentséget, illetve a szentségi Jézust imádni kell. Főként a reformációt követően erősödött meg a szentségimádás szokása. Ahogyan az ószövetségi vallásosságban fontos volt az a meggyőződés, hogy a szövetség Istenével a jeruzsálemi templomban lehet találkozni, úgy a katolikus lelkiség egyre jobban elmélyítette azt a gondolatot, hogy a feltámadt Jézus jelenléte az egyházban kiváltképpen az eukarisztikus színek alatt való jelenlétben mutatkozik meg. A II. Vatikáni zsinat után kezdett háttérbe szorulni a szentségimádás, mert egyesek túlzottan azt hangsúlyozták, hogy a szent mise és szent áldozás fontosabb, mint a megmaradó eukarisztia és annak imádása, hiszen Jézus azt mondta, vegyétek és egyétek. Nyilvánvaló, hogy ez a szemléletmód nem helyes. A szent áldozás és a szentségimádás nem egymás mellett állnak, főleg nem egymással szemben, hanem elválaszthatatlanul összetartoznak. 16. Benedek pápa szerint a szent áldozás csak akkor éri el a maga mélységét, hogyha az imádás kíséri és övezi. A szentség látogatásoknál és szentségimádásnál lényeges, hogy egységben maradjanak a szent misével, amely keresztény életünk forrása és csúcsa. A szentmisén kívüli szentségimádás folytatja és elmélyíti azt, ami a liturgikus ünneplésben történt. Erre emlékeztet bennünket 16. Benedek pápa is, ugyanis csak az imádásban érlelődhet az igaz és mély összeszedettség. És éppen az Úrral való személyes találkozás e tettében érlelődik a szociális küldetés is, melyet az eukarisztia magában foglal, és le akarja bontani a falakat, nem csak köztünk és az Úr között, hanem és elsősorban azokat a falakat, amelyek a többiektől választanak el minket.
Fatimában tartják szeptember 2. és 5. között a jogászok 12. nemzeti találkozóját. A fatimai Kármelhegyi Miasszonyunk házban rendezik meg szeptember elején a Portugál Kánonjogi Társulat szervezésében a jogászok 12. nemzeti találkozóját. Az összejövetel célja, hogy elmélyítsék a bírók, az ügyvédek és más jogot végzett személyek egyházjogi ismereteit. A fatimai tanácskozáson megvitatják azokat az antropológiai kihívásokat, amelyek a genderelmélethez kapcsolódnak, és azokat a következményeket, amelyekkel hatást gyakorol a polgárjogra és az egyházjogra. Az előadók között lesz Antonio Couto, Lamego püspöke, Isilda Pegado jogász, a Portugál Életvédő Szövetség elnöke, valamint Pedro Vaz Pato bíró és Juan Ignacio Bañares, a spanyolországi Navarra Egyetemének professzora. Hit és hűség a pap életében. Páter Szabó Ferenc Egyházunk szemben a kihívásokkal címmel indított idei sorozatának 6. része.
Gustave Martelet, francia jezsuita, 3 kötetes monográfiát tett közzé 1984-1990 között a papság teológiájának fejlődéséről. Az első kötet címe a Hit válsága, a pap válsága. Martelet központi tételként leszögezi. A papi hivatások krízisének magyarázata mindenek előtt tanbeli, teológiai síkon keresendő. A keresztény sajátosság eltűnése után az egyházi rend az ordó leértékelése miatt a katolikus papság bizonytalanságban él, elveszítette önazonosságát. Ezért szükség van a teológiai tisztázása a hitvallás megerősítésére. Mindjárt jelzem, hogy ez ökumenikus szempontból is fontos. Martelet hivatkozik Karl Rahner Krisztus szolgái című művére. Rahner a zsinat másnapján megjelent tanulmány kötetében szintén alapvetően a hit válságában látja a papság válságának 4 gyökerét. Manapság a szekularizált társadalom, a vallási közömbösség, az ateizmus próbára teszi a papok hitét is. A hit kegyelmét a keresztény is, a pap is, és a szerzetes is az imádságban könyörögheti ki. Rahner hangsúlyozza, a Krisztus melletti szabad döntésben egész lényünket el kell köteleznünk. Vannak hitre invitáló jelek, hitünk észszerű hódolat, de nem pusztán értelmi döntés. Kegyelemre van szükségünk tehát, ezért pedig imádkoznunk kell. Csak az imádkozó pap lehet hívő pap és a hit örömének hirdetője. Az imádság pedig sokszor sötétségben, kísértésekben a hit gyakorlása. A hit aktusában tehát nem pusztán hitigazságok elfogadásáról van szó, bár az egyház hitét meg kell vallanunk. A papnak az egyház krédóját kell vallania és hirdetnie. Az egyház nem egyszerűen szabad eszmecserék klubja, ahol mindenki előadja egyéni saját nézeteit. A papnak ismernie kell a mai teológiát, a keresztény üzenet aggiornamentóját, korszerű kifejtését, amelyet a zsinati tanítás közvetít. Az egyház által megfogalmazott igazságok a katolikus számára itt és most magát az igazságot közvetítik, Istenre utalnak, aki üdvösségünk. Az igazságnak van közösségi intézményes vonatkozása, mert interkommunikáció. Mert az írást az egyház értelmezi hitelesen, tehát a pap, a teológus nem terjeszheti a saját kénye kedve szerint manipulált igazságát. A hívő pap ma is kötelezve van arra, hogy a tanítóhivatal mai értelmezését hirdesse, a mai pápa tanítását. Világos azonban, hogy a teológusnak konfrontálnia kell a keresztény üzenetet a mai ember problémáival. Ezt jelenti a korszerűsödést. A hit válságával függ össze a hűség mai válsága, akár az emberek mindennapi életéről van szó, házasság, akár a pap és a szerzetes életről, cölibátus fogadalmak. A kultúra mai válságán túl a hit mai krízisének alépítményeiben felfedezhetjük, igénybe véve a pszichológia segítségét is, mennyi éretlenség, rossz nevelésből származó elfojtás táplálja, nyugtalanságunkat, befolyásolja ítéletünket, okozza a hűtlenségünket, vak vágányra juttatja cselekvésünket. A mai lélekelemzés felfedte azt a tényt, hogy az ember csak akkor válik érett felnőtté, ha megnyílik a másik, mások felé, ha találkozik másokkal, ha szolgálni képes másokat. Egy szóval az igazi szeretetben válik éretté. És ez érvényes a szerelemre, házasságra épp úgy, mint a klerikusok elkötelezettségére. A házasok más területen gyakorolják az áldozatot, mint amit a papnál, szerzetesnél a cölibátus, a házas életről való lemondás követel. A házas életben és a papi szerzetes életben jelentkező hűtlenséggel kapcsolatban gyakran hangoztatják. A testben élő ember korlátolt szabadsága miatt valójában képtelen a végleges, halálig tartó elkötelezettségre. Manapság egyes újabb közösségek gyakorolják az ideiglenes, egy időre, néhány évre szóló elkötelezettséget, tehát ellene vannak az örök fogadalomnak. A végleges elkötelezettség, örök fogadalom ellen felhozott nehézséget háromfajta meggondolásra vezethetjük vissza. Első, a választás korlátozza szabadságunkat, mondják. Egy bizonyos tettet, tapasztalatot választva lemondunk másokról. Persze, ez igaz. Második, korlátozza a szabadságunkat az is, hogy a végleges elkötelezettséggel elfogadunk egy jogi szabály, szerződés, eskü, fogadalom. Harmadik, aki véglegesen elkötelezi magát, előítélettel van a jövővel szemben, hiszen nem ismeri, mit hoz a jövő tapasztalatait és erőkészletét. Az ellenvetésekre röviden az emberi tapasztalatokra hivatkozva válaszolhatunk. Az elsőhöz, csak a dilettáns vágyik mindig új tapasztalatokra, az érett ember végleges elkötelezettségre szánja el magát. A szakizsle minden perc virágát élvhajház magatartás illúzió. Az emberi egzisztencia elmélyítése, a személy érlelődése a hűséges cselekvésből, az elkötelezett szeretetből fakad. Tehát a házasságban és a papi szerzetesi hivatásban éppen az olyan teljes odaadásból, amely visszavonhatatlan. A másodikhoz a jogi kötelék megpecsételi, kifejezi a szerető odaadás teljességét. Aki esküszik, fogadalmat tesz, azért teszi, hogy örökre biztosítsa elkötelezettségét, mert tudatában van gyengeségének, törékenységének, ezért a kért kegyelmen kívül ilyen kötelékkel is biztosítani akarja hűségét. Ha szeretek, nem egy adott szóhoz, hanem a szeretett személyhez vagyok hűséges. Harmadik, igaz, hogy jövőmet, jövő választásaimat és energiakészletemet nem ismerhetem. Senki sem lehet teljesen biztos, bizonyos jövőjét illetően. De az emberi szabadságot éppen a transzcendencia jellemzi. Túlhalad a pillanat töredékein, totalizálja az emberi időt, a múltat és a jövőt a jelenben egyesíti, amikor a kegyelem segítségével, önmaga teljes odaadásával a szeretetre hagyatkozik. Hangsúlyozom, ez a szeretőhűség csak is a kegyelem erejében lehetséges. Krisztus szent lelke biztosítja az álhatatosságunkat, tehát a hűség alapvetően összefügg a hittel. Hiszünk a szeretet Istenben, hisszük, hogy Isten örök szeretettel szeret, meghívott, és ad is elég kegyelmet, hogy hű maradjak hozzá. Ezért kell mindig könyörögnünk gyarlóságainkat és hűtlenségeinket irgalmassága tengerébe merítve.
Hit és hűség a pap életében. Péter Szabó Ferenc Egyházunk szemben a kihívásokkal címmel indított idei sorozatának 6. részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Tisztelendő kaptestvérek, kedves hívek!